15 óra. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözléd Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kényszenvedéséért
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmaz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Az Isten irgalmasság üzenete. Részletek Szent Faustina Kowalska nővér naplójából. Készület a nővér mennyei születésnapjának 85. évfordulójára.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő.
Faustina Kowalska, napló. Isten és a lelkek. Légy dicsőítve, ó magasságos szent háromság, most és minden időben. Dicsőítsen minden műved és teremtményed. Csodálják és hirdessék irgalmasságod nagyságát, ó Istenem. Le kell írnom lelkem veled való találkozásait, látogatásait különös pillanatában, ó Istenem. Rólad kell írnom, ki felfoghatatlan vagy az én szegény lelkem iránti irgalmasságodban. A te szent akaratod a lelkem élete. Attól kaptam az írásra utasítást, aki itt a földön, ó Istenem, a te helyettesed, aki szent akaratodat tolmácsolja nekem. Jézusom, te látod, mély nehezemre esik az írás, hogy nem tudom világosan kifejezni azt, amit lelkemben átélek. Ó Istenem, leírhatja-e mindazt a toll, amire nem egyszer szavak sincsenek? De te parancsoltad meg az írást, ó Istenem, és ez elég nekem. február 1938. Ma az egészségem kisé rosszabb, de még részt vehetek a kongregáció közösségi életében. Nagy erőfeszítéseket teszek, melyekről csak te tudsz, Jézusom. Ma azt hittem, nem tudok egész ebédidő alatt az ebédlőben maradni. Minden táplálékfelvétel jelentős fájdalmakkal jár. Midőn egy hete meglátogatott a főnöknő, azt mondta: minden betegség ráragad önre, nővér, olyan gyenge a szervezete. De hát ez nem az ön hibája. Ha a más nővérnek lenne ugyanez a betegsége, biztos fennjárkálna, de önnek feküdnie kell. Ezek a szavak nem fájtak nekem különösebben, de jobb lenne, ha egy súlyos beteget megkímélnének ilyen hasonlatoktól, hiszen enélkül is megtelt már szenvedésének kelyhe. Másodszor, ha egy beteget meglátogatnak, ne kérdezgessék őt egyes részletekről, mi fáj, hogyan fáj, stb. Mert mindenkinek ugyanazt elismételgetni meglehetősen kimerítő, pláne ha naponta többször is sor kerül rá. Midőn a kápolnába mentem, az úr közölte velem, hogy a választott lelkek között különösen kiválasztottak is vannak, akiket nagyobb szentségre hívott meg, és így rendkívüli közösségre jutnak vele. Ezek szeráfi lelkek, akiktől Isten több szeretetet vár el, mint a többiektől, holott valamennyien kolostorban élnek. Ennek ellenére kívánja az Isten, hogy egyesek jobban szeressék őt. Az ilyen lélek megérti Isten hívását, mert Isten ezt bensőleg megérezteti vele. Követheti ezt a hívást, vagy sem? A lélektől függ, hűségesen követi-e a Szentlélek vonzását, vagy ellenáll neki. Láttam azt a helyet a tisztító tűzben, amely ezeknek a lelkeknek szolgál a mulasztásuk miatti bűnhődésre. Ez a legsúlyosabb kín minden szenvedés közül. Az Istentől különlegesen megjelölt lélek mindig az marad, akár az égben, akár a földön, vagy a tisztító tűzben. Az égben más lélekhez viszonyítva nagyobb dicsőség, szentség, Isten mélyebb megismerése jellemzi. A tisztító tűzben viszont nagyobb fájdalom, mert Isten mélyebb megismerését s az utána való vágyódást kapta osztály részül. A pokolban is jobban fog szenvedni, mert jobban ismerte őt, akit elhagyott. Az Isten szeretete által megjelölt lélek stigmája kitörölhetetlen. Ó Jézusom, tarts meg engem üdvös félelemben, hogy kegyelmeidből semmit se pazaroljak el. Segíts, hogy hűséges maradjak a Szent Lélek sugalmazásaihoz. Engedd, hogy szívem inkább szakadjon meg az irántad való szeretettől, mint hogy egyetlen szeretet teljes tettet elmulasszon. 1938. február 2. Lelki sötétség. Ma a szűzanya ünnepe van, s a lelkemben sötétség honol. Elrejtőzött előlem az Úr, s én egyedül vagyok, egészen egyedül.
Annyira elhomályosult az értelmem, hogy körülöttem csak kísérteteket látok. Egyetlen fénysugár sem hat a lelkembe. Már magamat sem értem meg, nemhogy azokat, akik szólnak hozzám. Ami a hitet illeti, szörnyű kísértéseket állok ki. Ó, Jézusom, ments meg engem! Többet nem bírok mondani. A kísértéseket nem sorolom fel, mert félek, megbotránkoztatják az olvasókat. Csodálom, hogy ilyen kénok érhetnek egy lelket. Ó, viharos szél, mit művelsz lelkem csónakjával? A vihar egész nap és egész éjjel tombolt. Midőn bejött hozzám a főnöknő, és megkérdezte, itt az alkalom, hogy Páter Andrásznál gyónhat nővér. Kíván-e ezzel élni? Tagadó választottam, mert úgy éreztem, nem fog megérteni az atya, s én sem leszek képes meggyónni. Az egész éjszakát a Gecsemáne kertben töltöttem Jézussal. Visszafoghatatlan, fájdalmas sóhaj tört fel a lelkemből. Könnyebb lesz a természetes halál, mert ha haldoklunk, utána meghalunk. Itt viszont folyamatosan haldoklik az ember, mégsem tud meghalni. Ó, Jézusom! Nem tudtam, hogy lehetséges ilyenfajta szenvedés. Semmiségem igazi valóság. Ó, Jézus! Ments meg! Egész szívemből hiszek benned. Oly sokszor láttam drága arcod fényét, de hol vagy most, Uram? Hiszek, hiszek, s még egyszer hiszek benned, Szent Háromság egy Isten, Atya, Fiú, Szent Lélek, s hiszek minden igazságban, amit Szent Egyházad tanít. A sötétség nem oszlik. Lelkem még nagyobb haláltusába merül. Ebben a pillanatban szörnyű halálkín fogott el. Csodálom, hogy lelkem ki nem leheltem ebben a percben. Ez azonban csak egy pillanatig tartott. Ekkor megláttam Jézust. Szívéből ugyanaz a két sugár tört elő, s átfogtak engem. Ebben a pillanatban eltűntek kínjaim. Leányom, mondta az Úr, amit most átéltél, az vagy te magad. Csak kegyelmem által részesülsz az örök életben, s minden jóban, amivel gazdagon megajándékozlak. E szavakra saját valóm igazi felismerésére jutottam. Jézus mély alázatra tanított, s egyúttal iránta való maradéktalan bizalomra. Szívem hamu és por, s ha minden ember lábbal taposna, azt is kegyelemnek tartanám. Mivel semmiségem tudata így mélységesen átjár, az igazi megaláztatások csak enyhülést hozhatnak számomra.
Kedves hallgatóink, részletet hallottak Faustina Kowalska nővér naplójából. Felolvasta Dér Gabriella színművésznő. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor az esőzések miatt szükségessé vált árvízvédelmi felkészülést ellenőrizte Budapest és Pest vármegye határán a Duna árvízvédelmi létesítményeinél délelőtt. Tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A kormányfő meghallgatta a vízügyi szakemberek és a védekezésért felelős energiaügyi minisztérium vezetőinek egész Magyarországra vonatkozó jelentését a várható vízállásokról és a szükséges intézkedésekről. Komoly esélyt lát az érzékelhető bérnövekedésre a miniszterelnök a következő 2-3 évben is. Orbán Viktor ezt a Kossuth Rádióban mondta. Magyarország gazdasága nagyon nehéz időszakon van már túl, és egy nekilendülés küszöbén a konjunktúra kapujában áll, mondta. Kifejtette, a magyar gazdasági növekedés az Európai Unió átlagát meghaladja, ebből a szempontból jól állunk, az infláció lassan 3% alá esik, a magyar beruházási mutató jobb, mint az uniós átlag, utóbbi 20, amink 23%. Magyarország érdeke a gazdasági semlegesség és nem a blokkosodás, jelentette ki. Az ukrajnai háborúról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a világ normális gondolkodású része mindig is békepárti volt, azt kellett elindítani a béke missziójával, hogy a nyugatiak is elkezdjenek gondolkodni ennek lehetőségéről. A misszió ezt a gondolatot elindította, hiszen óriási vitát kavartunk Európában, a béke misszió nélkül ilyen vita el sem indult volna, értékelt. Akármit csinál Brüsszel, Magyarország nem lesz bevándorló ország, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, Magyarország 2015 óta, amikor a migránsválság tetőpontra jutott és az invázió megindult, azt mondja, a külső határokat meg kell védeni, ezért nyavajgás és önfelmentés helyett vett egy nagy levegőt, fölépítette a kerítést és megfogta a migránsokat. Hangsúlyozta, az EU-nak nem megbüntetni kell Magyarországot, hanem ki kell fizetnie azt a nagyon jelentős összeget, amibe eddig a határvédelem került, és pénzt kell adni, hogy ezt a munkát folytathassuk. A Nemzetközi Valutaalap szerint a magyar gazdaság növekedése az uniós rangsor élmezőnyében lehet jövőre, jelentette ki Varga Mihály, miután hivatalában fogadta a budapesti uniós pénzügyminiszteri csúcsra meghívott előadóként érkező Kristalina Georgievát, az IMF vezérigazgatóját. A tárcavezető kiemelte, a Valutaalap is támogatja a magyar EU elnökség azon célkitűzését, hogy az unió fokozottabban segítse az adósságkezelésben az alacsony jövedelmű, a migrációt tekintve jellemzően küldő országokat. A nemzetgazdasági miniszter hivatalában fogadta Odile Renaud-Bassot, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank elnökét. Nagy Márton a találkozón kiemelte, az EBRD jelentős növekedést ért el magyarországi portfóliójában, amely több 10 millió eurós bővítést jelentett, különösen a pénzügyi, agrár és ingatlan szektorban. Az egyik legfontosabb eredmény a Budapest Airport tranzakciójában való aktív részvétel volt, ami szintén hozzájárult a bank hazai szerepkörének erősödéséhez. Júliusban az ipari termelés volumene 1,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést az okozza, hogy ebben a hónapban kettővel több munkanap volt, mint 2023. júliusában. A feldolgozóipari ágak közül 7-ben nőtt, 6-ban viszont visszaesett a termelés. Júliusban az építőipar volumene a nyers adatok szerint 6,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,8, az egyéb építményeké 10,6%-kal csökkent. A termelés 1%-kal nagyobb volt a júniusinál. A kormány megnégyszerezte a gyermekétkeztetésre fordított összeget, idén már több mint 130 milliárd forintot fordítanak erre, míg 2010-ben 30 milliárd volt a keret, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kifejtette, fontos, hogy minél szélesebb körben biztosítsák az egészséges, változatos ételeket a gyermekeknek. Pap Zsolt Györgyöt választotta elnöknek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közgyűlése. Az agrármérnök korábban a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége ifjú gazdatagozatának elnöke volt. 2020-tól az Agrárminisztérium vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkáraként, majd a vidékfejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkárként dolgozott. Végül az időjárásról. Alapvetően borult lesz az ég holnap, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Ahogy most éjjel, a következő estétől is nagy mennyiségben várható majd eső, sokfelé viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12 fok körül alakul, és napközben is alig melegszik a levegő, 15-16 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk majd. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2011 novemberében elhangzott műsor ismétlését hallhatják, amelyben Mécs László, Vadócba rózsát oltok című verséről a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélget.
Laudétur Jézus Krisztus!
In aeternum amen. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat. Szerda délutánonként a Fráter György Katolikus Gimnázium diákjai jelentkeznek a Miskolci stúdióból, és az elmúlt 3 hét óta azzal az ötlettel álltunk a tisztelt rádióhallgatók és tulajdonképpen egymás elé is, hogy megosztjuk egymással kedvenc verseinket. Ennek nyomán az elmúlt adásokban is már nagyon sok szép és mély gondolat született a versek nyomán. Reméljük, hogy ma sem lesz ez másként. A mai napra én hoztam egyik kedvenc versemet, amelyet kezdésként szeretnék felolvasni, és majd ehhez várom mindannyiunknak a véleményét. Mécs László, Vadúcba rózsát oltok. Május, rózsáló reggel. Remény, ígéret, harmat. A szélbe fütyörészem a hajnalos vigalmat. Kószálni jött ma kedvem, apostolok lovára kapok, s vaktába érek egy messzi kistanyára. A kakas még az olban pitymallatot rikongat, az égbe fúrt pacsirta fittyet hány éjig annak, dalától messzerebben bimbóról bánat, szender. A ház előtti kertben a kispatkán egy ember. Apokaliptikus, vad formája és nézése, a félszemére vak és helyén gödör van vésve. Haja nyiratlan, félősz, bozontos, mint szakálla, bakancsa és kabátja dróttal van összezárva. A reggelt ráköszöntöm, mert testvérmód kíváncsi vagyok sorsára, s kérdem, mi jót csinálgat bácsi? Zord, bömbölő beszéde, minden zugot betölt, Vadócba rózsátoltok, hogy szebb legyen a föld. Nagy kert, s amerre nézek, 100 rózsa rózsa hátán, ráfutva fára, falra, ribiszkénül, salátán, vad összevisszaságban befonva minden ösvény, s bimbó bomol belőlük özönnel egy se fösvény. Közöttük ül, szemezget e félszent, félig őrült, s beszélni kezd lemecve egy vadhajtást a tőrül. Az élet mosolyogva száguldott hajnalhintón, harmatja csókja égett minden új ember bimbón, s diplomaták, bitangok 5 évig kaszabolták ágyékok szépvetését. A földet letarolták, fiam, szemem kilőtték, s mit elrontottak ők, Vadócba rózsátoltok, hogy szebb legyen a föld. Most konferenciáznak a nagy szélhámosok, hogy sírában megöljék, mi újra él, s mozog, s még lakomákon dőzsöl ki milliókat ölt, Vadócba rózsátoltok, hogy szebb legyen a föld. Testvéri szánalomból, a szívem rádoromból. Bátyám, én lelket oltok az evangéliumból. Midőn kobzom jóságos zenéjű verset költ, Vadúcba rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Ez tehát a vers, amelyet én a mai alkalomra hoztam, és most szeretném azt a pár dolgot elmondani, hogy miért is tetszett meg, és milyen élmények fűznek engem hozzá. Be kell, hogy valljam kezdetnek őszintén, hogy nem voltam túlságosan nagy érdeklődésű a versek és az irodalom iránt gyerekkoromban. Egy-két verset csak úgy muszájból tanultam meg, most már sokkal jobban értékelem ezeket. És annak idején, amikor készültem a szemináriumba, és gondolkodtam azon, hogy jelentkezek a papnevelő intézetbe, akkor olvastam a feltételek között, hogy kell vinni a hittantudás mellett egy éneket és egy verset is felvételire. Hú, mondom, hát én, aki abszolút nem vagyok egy verselő típus, mit vigyek? És előtte nem sokkal egy cserkész táborban, egy tábori misén hallottam prédikációban egy ottani cserkész paptól, hogy ezt a verset felolvasta. És akkor nagyon megtetszett az, hogy Mécs László magát, mint papköltő, ehhez a zord külsejű emberhez hasonlítja, aki úgy próbálja a világot szebbé tenni a maga egyszerű módján, hogy egy vadhajtásba rózsát olt, és hisz abban, hogy ettől szebb lesz a föld. És ezzel von párhuzamot a maga hivatására, hiszen ő meg lelket olt az evangéliumból, mint pap. És akkor úgy gondoltam, hogy jó lesz ez a vers a felvételire. Azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem hagyták végigmondani a verset, mert túl hosszú, és valahol a harmadik, negyedik verszaknál így leállítottak, hogy jó, köszönöm. Akkor még nem tudtam, hogy felvettek, még azt is lehetett hinni, hogy esetleg nem. És itt még véget is érhetne a történet, már ez is elég szép lenne, de van még egy fordulója. Ugyanis odahaza, akkor beszéltünk arról, hogy hát megyek felvételizni a szemináriumba, meg hogy gondoltam én erre, mert nagyon meglepődtek ezen a szüleim, nem várták így tőlem, így ez 24 évesen, hogy milyen verset vittem én a felvételire. Hát mondtam, hogy én Mécs Lászlótól választottam a Vadúcba rózsát oltok című verset. Erre a szüleim elővettek egy régi fényképet, ami rajta volt Mécs László a szép fehér reverendájában, és a kép pedig Király Helmecen készült Felvidéken a 40-es években a bécsi döntés után, ahová az én nagyszüleimet helyezték, mint katonatisztet nagyapámat, és ahol édesanyám született az akkori Magyarország területén. Nekik napi vendégük volt ott Király Helmecen a Majlát kastélyban Mécs László papköltő, de én erről semmit nem tudtam, amikor az ő verse mellett döntöttem. Úgyhogy azóta még nagyobb a kötődésem a költőhöz, és hát talán emiatt is kedves számomra ez a vers. De most én igazából arra lennék kíváncsi, hogy nektek mit mondott ez a vers.
Nekem a versben az fogott meg, hogy ugye ez a pap leírja, hogy ő, az ő élete miről szól, és nekem az a gondolatom támad, hogy ugyanaz, mint nálunk az iskolában a papok, akik ott vannak, és azzal foglalkoznak, hogy érett keresztényeket neveljenek belőlünk. Ez szerintem azok a rózsák, amiről a vers ír, azok a rózsabimbók, a diákok, akikkel papok foglalkoznak, és így érettségi előtt szerintem azzal törődnek, hogy nem csak azzal, hogy jó érettségit érjünk el, hanem hogy ez a bimbó kinyíljon, és keresztény életet tudjanak élni az iskola lából kilépve is. De van egy másik rész is a versben, ez a bimbóról bánat. Ez nem tudom, nekem azt szimbolizálja, hogy ez a bimbó az a kisgyermek, mikor megszületik, és a bánat az pedig az az áteredő bűn, ami rólunk, vagy bennünk van, amit a Ádám és Éva elkövetett.
A versnek ugye az egyik, mondhatjuk úgy is, hogy központi motivuma, az maga a rózsa, amivel szerintem vannak helyek, ahol rendkívül ilyen jól játszik ezzel a szóval. Rögtön ugye a vers elején, május, rózsáló reggel. Ez is, hogy maga azt akarja kifejezni, hogy igazából ez a rózsa meg a reggel valahogy valami újnak a kezdete. Egy új napnak, és mondhatni akár mondjuk egy új életnek is, mint ahogy a versben később használja azt a kifejezést, hogy minden új ember bimbó. Igazából mi is valahogy életünk elején, igen, innen indulunk, hogy egy bimbóból. Itt gyakorlatilag újak leszünk minden reggel, minden nap, és aztán nap végére pedig kinyílunk. És igazából rajtunk múlik, hogy a nap végére teljesen elkókadunk és elszáradunk, vagy pedig még igazából éjszaka is ugyanúgy virítunk, és mint ahogy a vers is mondja, lelket oltok az evangéliumból. Az oltok szó is szerintem egy nagyon érdekes kifejezés, akár mondjuk így a magyar nyelvben, meg ugye többféleképpen is használjuk, például mondjuk eloltani, általában tüzet szoktunk, és ugye van ez, hogy beoltani. Én ezt kiskoromban mindig csak úgy tudtam felfogni, hogy hát oltani az, amikor bemegyünk a doktornénihez, és akkor az injekciós tűt beledugja a karunkba, és akkor beoltottak engem. De ugyanakkor meg mikor nagymamám használta egyszer ezt a szót, hogy na gyere kislányom, menjünk a rózsákat beoltani. És akkor nem értettem, hogy mit fogok én ezzel a szegény virággal csinálni, minek kellene a injekció. És akkor utána értettem meg, hogy valójában, ha úgy vesszük, akár mire is gondolunk, mindig valahogy igazából a rossz ellen oltanak be minket, azért, hogy életben tudjunk maradni. És valahogy itt a versben is, ugye, ahogy kifejezi, hogy rózsát oltok, hogy szebb legyen a föld, tehát, hogy a rossz az minél távolabb kerüljön az emberektől.
Egy jelképes cselekvés, ugye az, amit a versben láthatunk. Viszont én megpróbáltam nem jelkép értelmében értelmezni, hanem valóban elképzeltem a hadirokkant kilőtt szemű bácsit, aki oltogatja a rózsákat. Egy nagyon apró tettet tesz látszólag. Vad hajtásokat beoltja, hogy újra szép hajtások legyenek. És ezzel a kis jóval is tulajdonképpen nem is tudja felmérni azt, hogy mekkora jót tesz, hogy mekkorára tud feldagadni. Akár egy gondolattal is az ember mit tud megteremteni és létrehozni. Egy osztályfőnökünktől kaptunk egy ilyen idézetet, egyszer nem tudom pontosan, hogy kitől van, hogy vigyázz, hogy mit gondolsz, sötétet vagy világosat, mert amit gondoltál, megteremtetted. Ez a bácsi gondolt egy jót, egy kis apróságot, oltogatta otthon a rózsáit, és tulajdonképpen minden jó, amit ő tesz, Tamás atya szófordulatával éjek, bekerül minden jó egy kegyelmi kincsestárba. Minden, akár a mi imánk is, és minden jót tettünk. És hogy ebből kinek ad és kinek szán valamit a Jóisten, az pedig rajta múlik. Eszembe jut erről a pillangó effektus is, az az elmélet, ami azt mondja, hogy egy pillangónak a kis száncsapása a világ másik felén akár egy hatalmas tornádót is kelthet. Tehát, hogy annyira összefüggenek ezek a dolgok, az, hogy mi milyen pozitívan vagy milyen jósággal állunk hozzá minden cselekedetünkhöz, embertársainkhoz és gondolatainkhoz, hogy el nem tudjuk képzelni, hogy tulajdonképpen mekkora tetteket is tehetünk végbe ilyen kis apróságokkal is.
Kapcsolódva ahhoz, amit Máté mondott, nekem az jutott eszembe, hogy nem is biztos, hogy jelképes akár a személy, akár az egész történet. Én el tudom képzelni, mivel a háború idején élte az életének egy részét, a papöltő, hogy valóban találkozott egy ilyen torszülött emberrel, akit megnyomorított a háború, és akinek a gyerekét szintén megölték. És éppen ez adja számomra a versnek az igazi kontrasztját. Tehát megvan benne egy idilli béke, ez a rózsakert, ami szinte zavarja az embert egy háborús környezetben, hogy lehet ez, hogy maradhatott ez meg, amikor minden elpusztult, és ott a háború borzalma. Ott egy torz külső, egy ember, a durvaság, és mellette a szépség. És az ugrik be, hogy hát a legtöbb ember úgy fölkeltene, hogy hát ez most a legfontosabb, rózsát oltani? Mikor emberek halnak éhen, meg embereket lőnek le, meg nemzetek pusztulnak el, és kicsit azt mondja a vers, hogy igen, ez most a legfontosabb, mert ő azzal a kis mozdulattal tud tenni azért, hogy a világon több legyen a szépség, a jóság, a béke. Hogy megtalálni mindenben a kis küldetésünket, hogy hallottam egyszer, hogy a mennyországban ezt kezdik, hogy szebbé tetted-e valaki életét. És hát az egészet úgy összegződik bennem, hogy a belső kivetül a külsőre, és a külső pedig hatása van a belsőre. Ennek az embernek, ennek a torszülöttnek a lelkében lezárult a háború. Ő ezt úgy fejezte ki, hogy tett egy dolgot, amit az adott helyzetében tudott tenni, azért, hogy a világon kívül is befejeződjön a háború előbb-utóbb. Mégpedig az emberek gondolkodásmódjára hatott, meg a lelki világára azzal, hogy aki arra járt, a szép rózsát látott. És ő hitt abban, hogy ez egy fontos lépés arra, hogy ne pusztítsák egymást az emberek.
Az előző gondolatokról még az jutott eszembe, hogy elhangzott ugye rengetegszer, hogy igazából ez az öreg úr jót szeretne cselekedni, de valójában a lelkében, a versből szerintem kiderül, hogy a lelkében még mindig élnek ugye a háborúnak a borzalmai, és igazából ebben az időszakban, hogyha valakivel ilyen sok negatív dolog történhetne, leginkább eldurvulhatna az ember, mint hogy ilyenné válhatna. És a vadút szót lehet aktualizálni igazából a földre. Tehát mire használjuk azt, hogy vadóc? Szerintem egy olyan helyre először is, ami mondjuk esetleg vad vagy kopár, és ugye megfogalmazza a versben, hogy és amerre nézek, száz rúzsa rúzsa hátán. Tehát egy idő után, miután ezt folyamatosan, ezeket az apró cselekedeteket, az oltást végezte ez az öreg úr, egyre több és több rózsa lett, és egy idő után már nekem a rózsától válik vadutcá ez az egész környezet, melyben meg tudjuk találni a szépséget a sok tüske és tövis mellett, és ez a szépség, ahogy Tamás atya is fogalmazta, ez az a rózsakert lehet, a tövis az pedig a háború. És hogyha észrevesszük ezt a gyönyörűséget, ezeket az apró, fantasztikus cselekedeteket, amelyeket ez az öreg úr végzett, akkor azt mondhatjuk, hogy volt lelki szemünk arra, hogy észrevegyük azt, hogy egy kis ember tesz értünk valamit, és ez pusztán azért, mert szeret minket, és nem akarja, hogy bennünk is olyan negatív dolgok halmozódjanak föl, mint amik vele megtörténtek.
Hát nekem, hogyha már itt a bácsinál tartunk, szerintem a rózsa az egész életét is szimbolizálhatja, mert ez a bimbózó rózsa, ez volt egy szép élete, de ezt a rózsát elrontja a tövis, ami a háború szimbolizálhatja, hogy az életében, ami szép csöndben oltogatta a rózsáit, és jó dolgokat tett, de jött a háború, és egyszerűen arra késztette, hogy igen, ő is beálljon, és ő is embereket öljön, azért, hogy mert ott a nagy emberek azt mondják, hogy ezt kell tennie.
Az is nagyon tanulságos számomra, hogy amikor látja maga körül a sok gyötrelmet, meg át is éli, ő maga is egy hadirokkant, mégsem szűnik meg az a hite, hogy muszáj valami jót cselekednie.
Mert mondhatni igazából, ha megnézzük a világot, meg azt az egész földet, ahol vagyunk, ezek a cselekedetek rendkívül ilyen picik. Mondhatni gyakorlatilag jellegtelenek, valójában nagyon is jelentősek, és az egyik számomra kedves filmben van egy visszatérő kérdés mindig, hogy mitől lesz jobb a világ, és mi a válasz rá, az aptól rögtönzött kedvességektől.
A mai adásban Mécs László Vadócba rózsát oltok című versével foglalkoztunk. Próbáltuk megosztani egymással azt, hogy milyen hangulatot is áraszt számunkra ez a vers, milyen történelmi és lelki körülmények között írta a költő, és főként azt, hogy nekünk, ma élő embereknek mit mond ez a mindennapokban. Nagyon sok szép örökértékű gondolat született meg, leginkább arra vonatkozóan, hogy a világ kegyetlenségei és sokszor gonoszsága közepette, a legapróbb jóság, a legapróbb cselekedet is, ami a szépség irányába tolja el a dolgot, mindenki számára értékes tud lenni, és mások életét is szebbé tudja tenni. Hinni kell azt, hogy mindannyiunknak a legkisebb tette is az egész világnak a javára tud szolgálni. Testvéri szánalomból, a szívem rádoromból, bátyám, én lelket oltok az evangéliumból. Midőn kobzom jóságú zenéjű verset költ, vadócba rúzsát oltok, hogy szebb legyen a föld. Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
Amen. Amen.
Laudétur Jézus Krisztus.
In aeternum, amen. Thank you.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya beszélgetett a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
16 óra.